Hát akkor szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon örülünk, hogy ilyen szép számon is, hogy gyakorlatilag csupa ismerős. De azért, aki esetleg véletlenül nem tudna, hogy ki vagyunk, ő dr. Barancsi Márta, az én feleségem. Csak Márta, röviden Márta. És hát mint házi gyermekorvos működött itt Ajkán hosszú ideig. Mi aztán nyugdíjba mentünk. Én vagyok az Imre, és én is házi orvos voltam, de nem gyermek, hanem felnőtt, és van két lányunk, és van ott unokánk, és akkor röviden szeretnénk a bibliai házasság gondozásra kitérni, a házasság hete alkalmából különösen is, hogy kerültünk mi kapcsolatba, és hogy miért bibliai ez a házasság gondozás. Mert többször elmondtuk mindegy, de akkor is elmondom nagyon röviden. Tehát úgy kerültünk kapcsolatba, hogy Szépalmán volt ilyen házassággondozó hét, és akkor oda elmentünk, először csak pihenésképpen, de nagyon megragadott bennünket a helynek a szelleme, meg a Pálhegyi Feri bácsinak a bölcs szavai, meg az, hogy sok olyan házaspárral találkoztunk, hogy nagyon válságos helyzet, éppen válságos időszakot élték meg a házasságoknak, és hát úgy némelyik már úgy nézett, hogy emberileg nem is sok remény van, de azáltal, hogy ott egy hétig, hát egyrészt kénytelenek voltak egymással foglalkozni, tehát kommunikálni egymással is. Ugyanakkor olyan jó tanácsokat és útmutatást kaptak a bibliai alapon a Pálhegyi Feri bácsról, tehát nagyon sok hát meginduló gyógyulást láttunk. Na most mi is belekapcsolódtunk ebbe a munkába, és két éves képzés után most már mi is a második éve folytatjuk ezt a munkát. Boldoggá tesz-e a házasság, ez a mi mai előadásunknak a témája. És ha nem, miért? Na most a közgondolkodás ellentétes válaszokat ad erre, hogy boldoggá tesz-e a házasság. Ugye amikor a fiatal pár ugye összeházasodik, akkor mindenki azt kívánja neki, hogy sok boldogságot kívánok, ez szinte egyet. Holott ugye az előttünk lévő generáció tapasztalata, ezek nem mindig a boldogságról szólnak. Ugye mindenki tud, hát nem éppen sikeres házasságokról, és a közbeszédben is vannak ilyen anekdotikus hát megjegyzések, hogy hát miért legyen jobb nekik, mint nekünk, vagy pedig az, hogy csak a házas ember tudja, mi a boldogság, de akkor már késő. Úgyhogy, tehát ott viszont az a szirén, az a tengeri jelenet, ez az Odysseusból van, tehát olyan a házasság, hogy az, mint a szirének éneke, amelyik ugye vonzó és csalogató, de sajnos veszélyes, örvényeknek is hát ki van téve a hajón. Így ezért aztán ellentétes válaszokat ad erre a közgondolkodás. Na most csak a boldog házasságoknak nincs története, ezt mondta Leo Tolstoy, arról nem lehet regényt írni, hogy házasság boldogan él. Ugye az a mesében van, tehát hogy hosszas küzdelmek után ugye Jancsi elnyerte Juliskát, és aztán boldogan élnek, ha még meg nem halnak, és ugye erről nincs több szó, de a valóságban és az irodalomban is, hát pont az az ellenkező példa, hogy nagyon sok hát boldogtalan és szerencsétlen házasság adja témákat. Például mondjuk a Shakespeare-nek az Otello, ugye, ahol megfojtja a férje feleségét féltékenységből, vagy például az Ibsennek a Nóra, ahol a három vagy négy, nem tudom, négy gyerekes asszony, akit a férje igazából nem becsül, végül is fellázad és otthagyja a családját, vagy a Karenina Anna, ugye, akinek ilyen szerelmi kalandjai vannak, és végül öngyilkosságba torkol az élete. Tehát boldogtalan házasságból, legalábbis az irodalomban mindenképpen több van. És oda kisbetűvel odaírtuk, hogy terv, odafigyelés és kitartó munka kell a jó házassághoz. Ez lesz tulajdonképpen most a jelszavunk, vagy a jelmondat ennek az előadásnak. Mártára beszélgetünk, hogy mi kell a jó házassághoz, rájöttünk, hogy tok kell, tok. Ez egy betű szó, mi alkottuk. Terv, odafigyelés és kitartó munka. Ha ez nincs meg, akkor ugye beletorkolik a boldogtalan házasságok menetrendjébe.
Ugye a boldogtalan házasságok menetrendjéről beszéltünk, és gyakorlatilag az életünkben inkább ilyen jellegű tapasztalataink vannak, hogy még jobban kiemeljük a boldog házasságnak az oldalát. Először ezzel kezdjük, hogy hát miért is lesz boldogtalan a házasságunk. Ugye arról korábban már beszéltünk, hogy a házasságnak van egy romantikus szakasza, amit tulajdonképpen a hormonok provokálnak, és olyankor rózsaszínben látjuk a világot, minden nagyon szép, minden nagyon jó. Gáléva rajzán is rózsaszín a háttér, és érdemes megnézni, hogy a házaspár mennyire egymáshoz fordul, mennyire boldogok, és nem akarom elterelni, illetve fel akarom hívni a figyelmet a cipzárra a házaspár mögött. Ugye teljesen összezárodnak a cipzárnak a fogai. A célunk az, hogy a házasságban egységet és boldogságot teremtsünk, de ez csak cél, és arra nem gondolunk, hogy ehhez úti tervet kellene készíteni. Ugye az az ideális kép, az a rózsaszín szemüveg, amiről az előbb beszéltünk, csak a jó tulajdonságokat nagyítja fel, a rosszakat úgy szőnyeg alá seperjük, és már Imre is mondta, hogy azt hisszük, hogy mi jobban tudjuk csinálni, mint a szüleink, pedig dehogy. Szóval a romantikus szakasz követi egy átmeneti szakasz, ugye kezdjük megismerni egymást jobb oldaláról, rosszabb oldaláról a párunkat, pró és kontra is. Ugye a férjem nem úgy segít a takarításban, mint én azt elvárnám.
Nem rólam szól.
Én nem, ja, a párom sokat segít a háztartásban. A feleség nem úgy hajtogatja az ingeket, ahogy az édesanyám szokta, vagy nem úgy föl, szóval egy csomó olyan tulajdonság, ami felszínre kerül az együttélés kapcsán, és azért még mindig ott az házasság elején vagyunk, és győznek a pozitív érzelmek. Vannak ugyan kisebb-nagyobb csalódásaink, de alkalmazkodunk egymáshoz, tehát még mindig egymáshoz zár a cipzár, de már kezd nyílogatni. Még egymás felé fordulunk, még fogjuk egymás kezét, tehát ez az átmeneti szakasz. Aztán jön a valóság szakasza. Valószínű valamennyiünknek ismerős a téma, lakást kell szerezni, és arról beszéltünk korábban, hogy az az ideális, ha a fiatal pár külön fog lakni, vagy külön tud lakni, de hát mennyi megpróbáltatásra jár az, hogy lakást szerezzünk. Aztán jönnek a gyerekek, az is külön probléma, nehezedik, egyre nehezedik a teher, aztán jön a gyermekgondozás problémája, a szülőkkel való kapcsolat. Ugye megismerjük a párunk rokonságát, kiderül, hogy nem olyan fényes ez az egész, mint ahogy azt a rózsaszín szemüvegen keresztül láttuk, alkalmazkodnunk kell, amit nagyon nehezen tudunk elhordozni. Aztán jönnek a munkahelyi problémák, egymáshoz fordulva meg tudjuk-e értelni egymást, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát próbálj meg te alkalmazkodni, aztán jobb helyed lesz a munkahelyen. Szóval egy csomó olyan gond és probléma, ami csalódást okoz az emberben a valóság szakaszában. Itt még mindig egymás mellé fordulnak, de azért látszik rajtuk a nehézség, nem beszélve a pénzzel való gazdálkodásról, mert abból mindig kevesebb van a szükségesnél, és ez is rányomja a bélyegét a kapcsolatunkra. Jókai Annától olvastam egy, lehet, hogy van, akinek ismerős lesz, egy nyilatkozatot. Nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy a család amolyan halálig tartó lampionos ünnepély csupa móka kacagás. Helyette inkább úgy fogalmaznék, szellemi, lelki és fizikai feladat. Tagjainak természetes emberi gyarlóságaikat túlélve, egymás mellett maradva kell élniük, százszor, ezerszer megbocsájtva a másiknak. A család optimális esetben krisztusi intervallumban él, amikor azt hallják a házastársak, hogy egymás terhét hordozzátok, együttérzéssel, szeretettel fordulnak egymás felé. Szóval itt még azért egymás mellé, vagy egymás felé fordulnak. Ez volt a valóság szakasza. Utána jön a csalódás szakasza. Ugye, hát a fő alapélmény az, hogy nem kapom meg tőle, ami nekem jár. Holott már beszéltünk arról, hogy nem az én érdekem lenne a fontos, hanem az övé. Tehát azt kellene a valóban szükséges, a valódi szükségleteit kellene megtalálni, és akkor nem lennénk ilyen elkeseredettek. De mind a két fél a házasságon kívül próbálja megkeresni a maga boldogulását, keresi az életteret, az önmegvalósítást, a kielégülést, a vigasztalódást. Ugye az anyukák általában a gyerekek felé fordulnak, velük vannak elfoglalva, bennük keresik a boldogságot. A férjek találnak megfelelő hobbit, kertészkedés, vagy halakkal vannak elfoglalva, vagy horgászattal, meg mi egyedekkel. Szóval már kívülre tekintenek, elfordulnak egymásról, és a cipzár, ami az elején zárt, egyre inkább nyílik. Szóval ez volt a csalódás szakasza, és ugye az alapélmény az, hogy nem kaptam meg, az alapérzés meg az, hogy haragos vagyok, keserű vagyok, hogy ez az egész élet így alakul, nem töltünk egymással elég minőségű időt, nem beszélgetünk egymással. Mert ugye ezt már, ezeket a szakaszokat meg kellett volna beszélni, és ha tudtunk volna egymással normálisan kommunikálni, akkor nem jutnánk el ide, amit most láthatunk. Ez a rezignáció szakasza. Ebben már több a szenvedés, több az elégedetlenség, és vagy elválnak, vagy pedig érzelmének elszigetelődnek egymástól, élnek egymás mellett. Nem egymással, csak egymás mellett. Most ilyenkor a kívülálló azt mondja, hogy na, nekik se sikerült, érdemes volt. És felvetődik az ember, hogy miben, hogy miért is nem sikerült. Tettek ők azért valamit, hogy sikerüljön? Nem, az ég ott a világon semmit, szóval elmaradt az, amit ugye tokként emlegetünk, hogy terv, tehát ha készítettünk volna ott a boldogság szakaszába egy tervet, lett volna úti tervünk, menetrendünk erre az időszakra, és nagyobb odafigyeléssel lettünk volna egymás iránt, és kitartó munkát kellett volna ebbe fektetni, akkor nem alakult volna ki ez a helyzet, ez a rezignáció szakasza. Szóval, hogyha a Rómeó és Júlia történetét nézzük, akkor az csak optimális dolog, és csak a szépet és jót lehet elmondani Rómeó és Júliáról, pedig mi lett volna, ha összeházasodnak, de a jellemük ugyanaz marad. Ugye a végén a család kibékül, de Rómeó és Júlia meghal. Ez mindenképpen tragédia. És hogyha nem halt volna meg, a család kibékült, ugye minden megvan, ami egy nyugodt családi élethez kell, minden megvan. Ugye ha belegondolunk, hogy milyen is volt Rómeó. Egy csapodár, mert még a páternek arról panaszkodik, hogy a Rózával nem tud egyességre jutni, de meglátja Júliát, és már is szerelmes lesz Júliába. Vakmerően felmászik az erkélyre, hogy szerelmet vallhasson, minden csak nem körültekintő, rögtön megöli Tibaldot, mihelyt kiderül, hogy a barátját megölte, szóval nem egy szilárd jellem, ez biztos Rómeó. És Júlia, az elkényeztetett nagylány, aki mindent megkap a környezetétől, na hát ő belőle milyen feleség vált volna. Ugye, aki nincs ahhoz hozzászokva, hogy neki nehézségekkel kell megküzdenie, ő biztos nagyon nehezen tűrte volna azt a helyzetet, hogy Rómeó elmegy, teszi a maga dolgát, vadászgat, barátokkal van, esetleg félre is lép, mert a cselédlányokkal könnyebb együttlétet létrehozni, mint a savanyú feleséggel. A Júlia meg ugye el van a gyerekekkel, osztja a feladatokat a cselédségnek, és ő is bizalommal tekintene az idegen férfiak udvarlásához, vagy udvarlására. Szóval akárhogy is vesszük, ez a házasság se lett volna boldog, hogyha nincs terv, nincs odafigyelés és kitartó munka. Na most az igazság az, hogy ugye elmondjuk meg, elmondtuk már többször is, hogy a család alapításra oda kell figyelni, a kommunikációra, egy csomó külső dologra, és az igazi hiba mégse itt van. A Biblia azt mondja, hogy a baj oka a szívben van.
Ugye ez tulajdonképpen a Biblia fogalma szerint az embernek a belső valóságát, az igazi jellemét jelenti, és a Biblia három dolgot állapít meg a szívről. A Biblia az egy nagyon reális könyv, tehát egyáltalán nem szépíti meg a dolgokat. Tehát, hogy család. Ez a Jeremiás próféta könyvében van, a családnak a szív mindennél javíthatatlan. Miért család? Azért, mert fenn akarja tartani a látszatod, de ugyanakkor állhatatlan és cselszövő. Azon kívül, hogy a gonosz, ez már a Mózes könyvében van, ez a Biblia legelején. Az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. És maga az Úr Jézus megerősíti ezt, éppen aki a református kalóz szerint olvas, éppen a mai napra van ez az ige, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, a lopások, porázságok, házasságtörések. Tehát, és kemény. Ugye ezt is az Úr Jézus mondja a házassági elválásról, hogy Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket. Tehát kemény az a szív, amely nem képes megbocsájtani, és amely nem képes hagyni, hogy Isten alakítsa formája. Tehát reálisan kell néznünk a szívünknek az állapotát, és hogy lehet egy ilyen család gonosz és kemény szívvel élni, így biztosan nem lehetünk boldogok. Itt ugye a szívátültetés képét használja a Biblia, már ugye évezetek el, hogy valóban létrejött volna szívátültetés, ez Ezékiel próféta könyvében van. Új szívet adok nektek, és új lelket belétek, eltávolítom belőletek a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. Na most persze egy súlyos szívbeteg példát felhozva, hát lehet bizonyos más módszerekkel is javítgatni a szív állapotán, gyógyszerekkel, meg életmóddal, ezzel, azzal, de hogyha nagyon nagy a baj, akkor hát csak ez az egyetlen megoldásom mai napig is, de ezt annak is akarni kell, akinek szüksége van rá, tehát ez nem megy automatikusan, ez az embernek a beleegyezése kell, ez a szívátültetéshez. Na most az a tapasztalat, hogy ugye kemény, gonosz és engedetlen szívvel nem lehet az ember boldog, hanem legtöbb ember vagy boldogtalan, vagy nem mindig boldog, legalábbis azt hiszem el lehet mondani. És mi ennek az oka általában? Azt lehet mondani, hogy megszakadt a kapcsolatunk a Teremtővel. Tehát a Teremtővel való kapcsolat teszi az embert alkalmassá a férjet a feleséggel, és az embert az embertársával való kapcsolatra, és ez a kapcsolat szakadt meg tulajdonképpen már az Édenkertből való kiűzéskor a bűneset folytán. Erről tanít igazából a Biblia, tehát nem szabad fennakadni a történetnek a külső keretén, hanem a lényeget kell megragadni, tehát hogy megszakadt az Istennel való kapcsolatunk, és ezért vagyunk boldogtalanok. Hát akkor kik a boldogok? Ugye az a kis templom, ez a boldogmondások hegyén van, ahol az Úr Jézus ugye elmondta a 8 boldogságnak, ez egy 8 szögletű hát templom. Mi Mártával abban a szerencsés helyzet voltunk, hogy jártunk ott, és egy gyönyörű szép hely. Az Úr Jézus azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, a szelídek, az igazságra szomjazók, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békét teremtők, akiket üldöznek az igazságért. Aztán a Lukács evangéliumában az van, hogy boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét. Zsoltárok könyvében, akinek hűtlensége megbocsájtott, vétke eltöröltetett. Sőt, a Jelenések könyvében még a halottakat is boldognak mondja. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Na most én olvastam a Gyökösi Bandi bácsinál, hogy a boldog és az áldott az ugyanaz a szó a héber nyelvben. Tehát azok a boldogok, akik az Isten áldását élvezik, vagy birtokolják az életükön, és mi az Istennek az igazi áldása, mivel áld meg bennünket az Isten? Önmagával, saját jelenlétével, azzal, hogy ezt a kapcsolatot, amit az előbb mutattunk, hogy megszakadt kapcsolat, ez helyreáll. Viszont nincs benne a Bibliában sehol, hogy boldogok a házasok. Tehát külön, de mondjuk az sincs benne, hogy mondjuk boldogok a kőfaragók, vagy a balettáncosok, vagy a szexmániások, mondjuk, mert az embernek nem az állapotától, nem a külső állapotától függ a boldogságnak a lényege, hanem ettől az áldástól. Tehát ez a hétköznapi nyelven is, hát bizony sokig így ráérzünk, gondoljunk például a himnuszra, hogy Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. Most a jó kedvet régen nem azt értették, hogy áldan nevessünk, hanem jó indulattal. Tehát az Isten a saját jó indulatával és bőségével áldja meg a magyar népet, mert valahogy abban a korban még világosabb volt, hogy hiába igyekszünk, mi mindent megtehetünk, ami rajtunk múlik, meg is kell, hogy tegyünk, de emellett vagy enélkül a mennyei plusz nélkül, az áldás nélkül nem fogunk semmire se menni, hanem csak a tönkremenés lesz a sorsunk. Tehát így kell ezt érteni a boldogságot, és itt a konklúzió, hogy nem a házasság, hanem Isten közelsége tesz boldoggá. De persze lehet a házasság boldog, tehát nem akarok senkinek se elvenni a kedvét. Két boldog embernek boldog a házassága. Itt is ez a pár ugye kiránduláson vesz részt, közös az útjuk, közös a céljuk, és hát a kiránduláson persze közös úton vannak kellemetlenségek is. Hőség, nehéz a hátizsák, ugye nyelik a port és tűrik a nehézségeket, de ott van előttük ugye a cél, tehát és a vezetés, tehát Istennek a segítsége, áldása és a mennyei vezetés. Na most felmerül a kérdés, és Mártával beszéltünk, hogy hát csak ezek szerint a hívő keresztény embereknek a házassága lehet boldog. Azt gondoljuk, hogy nem, nem feltétlenül, mert Istennek van egy általános kegyelme, egy általános jó indulat, ez is benne van a Biblia, hogy felhozza a napját mind az igazakra, mind a nem igazakra, esőt ad, mind a bűnösöknek, mind az igazaknak, ezt maga az Úr is mondja. Tehát, hogyha az Istennek ez az általános kegyelme nem áradnak ki, ez a gondviselő szeretete nem áradnak ki a világra, akkor már régen végünk lenne. Úgyhogy azok az emberek, akik öntudatlanul, tehát nem tudatosan, de valahogy ráéreznek Istennek erre a gondoskodó szeretetére, azok a szintén részesülhetnek Isten áldásából, de sokkal jobb, hogyha ezt valaki tudatosan csinálja, mert mi látjuk ezt a házas, mert nézi a fiatalasszony a térképet, lehet, hogy most pillanatnyilag jó úton vannak, de ugye akkor nincs garancia, hogyha valakinek, ahogy mondtuk is, hogy nincs pontos terv, nincs odafigyelés és kitartó munka. Na most akkor a házasságnak mi a célja Isten tervében? Hogyha nem az a célja, hogy tehát nem csak az a célja, hogy boldoggá legyünk a házasságban, akkor mi a célja? Na most azzal kezdjük, hogy már a Mózes első könyvében, tehát a Biblia legelső szavaiban mondja az Úristen, hogy megteremtette, vagyis hát mondja maga a Biblia, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, férfivá és nővé teremtette őket. Ez egy nagyon fontos dolog, és erre nagyon oda kell figyelni, hogy a férfi és a nő az együtt képviselik Istennek a földi, hogy mondjam, együtt viselik Istennek a megbízatását. Ők a képviselők. Na most ugye, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy az ember olyan, mint az Isten, vagy az Isten olyan formára, mint az ember. Ugye hát például most majd választunk országgyűlési képviselőt, én majd választok egy képviselőt, de az nem olyan lesz, mint én, ugye? Meg nem is olyan lesz, mint Magyarország, ugye? Mert hát hogy lenne olyan, ugye? Hanem azért választjuk, hogy azt a feladatot hajtsa végre, vagy végezze el, amivel megbízzák azok, akik megválasztották, ugye? Tehát így kell elképzelni, hogy Isten megbízásából vagyunk itt a Földön, de nem külön-külön, hanem mint férfi és mint nő. Na most még két utasítást adott az Isten, vagy két fontos pont van a tervben. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a Földet, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a Földön mozgó minden élőlényen. És ezt egy picit egyenként kifejtjük. Tehát a házasság célja tehát az, hogy szaporodjunk. Ugye a halak is szaporodnak, mégis élnek házasságban, ugye? Tehát önmagában a szaporodáshoz miért kellene a házasság? Hát ugye a halaknál ez így még működik a dolog, de embernél, ugye csak erre kell gondolni, hogy Isten nem véletlen, nem önkényesen szabta meg ezeket a törvényeket, hanem azért, mert ez így jó nekünk. Tehát gondoljuk el, hogy egy gyermeknek a testi, lelki egészségben való felnevelése, vagy pláne még több gyermeknek a felnevelése, ahhoz a házaspárnak a tartós egysége szükséges. Tehát az nem egy rövid távú feladat, hanem egy hosszú távú. Sőt, ráadásul manapság meg egyre hosszabb lesz, hiszen már a 20 éves gyermekek is, vagy még a 20 éves gyerekek is rászorulnak a szülőknek a támogatására és segítségére. Tehát a nő vagy férfi, tehát egyedül csonka család, ugye képes arra, hogy testileg felnevelje, de hogy teljesen megadja lelkileg is azt, amire szükség van, arra viszont már csak együtt képesek. És van ennek egy ilyen jelképes, tehát nem csak a fizikai síkon való szaporodás, hanem egy jelképes értelme is a szaporodásnak, hogy Isten ismeretének továbbadása szóban is meg magatartás, hogy a következő generáció is megismerje Istent. És főleg ugye gondoljunk, hogy a nagy parancsolat, ami ugye Adi így fogalmazott meg, hogy nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni, hogy ezt az érzést, hogy akkor lehetünk igazán boldogok, ha ugye Istennel, a Teremtővel és egymással tartó szeretet kapcsolatban vagyunk. Ezt az egyik generációnak kell átadni szóban és magatartásban, nem csak szóban, tehát nem elég csak erről beszélni, hanem azt ugye mondtuk, hogy a házaspár élete az első képeskönyv a gyerekek számára. Tehát gyakorlatilag azt eléjük kell élni, ezt az egységet és ezt a kapcsolatot. A házasság célja tehát az, hogy uralkodjunk, ugye a másik feladat. Na most egymáson uralkodjunk, ugye nem egymáson, nem arról van szó, ugye, hanem hogy a halakon, madarakon, meg a természetnek a többi lényein. Önmagunkon is mindenképpen jó, hogyha uralkodunk, és a természeten Isten megbízásából uralkodunk. Ott ugye az első képen az van, ami fő régebben, hogy a férfi uralkodott az asszonyon, és egyes keleti kultúrákban most is ez van, hogy a férfi dominál. A másik pedig most az egyre jobban terjedő nyugati kultúrákban, hogy az asszony veszi át az irányító szerepet, hogy egyik sem igazán Isten akarata szerint való. És ott még kitérünk rá, hogy ki tulajdonképpen a teremtés koronája. Azt gondolják, hogy ez a Bibliából származik ez a mondás, hogy a férfi a teremtés koronája, holott a Bibliában ez egyáltalán nincs benne. A Bibliában az van benne a példabeszédek könyvében, hogy a derék asszony urának koronája. Tehát dicsősége, büszkesége gyakorlatilag így kell érteni, de a teremtés koronája az nem külön a férfi és nem külön a nő. És ez a természeten való uralkodás még megint úgy, mint a szaporodást, ennek van egy szimbolikus jelentősége is. Isten megbízása arra, hogy ismerjük meg a teremtett világnak a törvényeit, kutassuk ki, és az ő megbízásából használjuk, fejlesztjük. Tehát itt meg kell cáfolni azt a gondolkodást, hogy a hit és a tudomány az két ellentétes dolog, és hát tudós ember vagy okos ember az nem lett hívő, mert hát ez a legnagyobb butaság, amit csak el lehet képzelni, mert hiszen ez magának az Istennek a megbízása az, hogy a tudományban és az ismeretben haladjunk előre. Ez is szintén Mózes könyvében van, hogy Isten mondja egyik emberről, betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez. Na most hogyan uralkodjunk? Ugye Isten megbízásából uralkodó ember Isten dicsőíti, vezeti, segíti a rábízottakat. Na most a vezetés az is hozzátartozik az uralkodáshoz. Tehát mindenki vezet valakit. Tehát ha más nem egy cserépvirág, vagy egy kiskutya, vagy mitől, mindenkire rá van bízva, ha azt nézzük. A férfire rá van bízva, a család, az asszony rá bízva, amikor a gyerekek, a háztartás, hogyha munkahelyen vagyunk, és vannak munkatársaink, tehát mindenképpen egyfajta vezető szerepet mindenkinek be kell tölteni, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt hogy valósítjuk meg, hogy saját önkényes gondolataink szerint magunk szabunk, úgymond törvényeket, szabályokat magunknak, vagy Isten megbízásából. A maga nevében uralkodó ember önmagát dicsőíti, zsarnokoskodik, kihasználja rábízottakat, és hát kihasználja és tönkreteszi a természetet is. Ezt tapasztalhatjuk meg bőven a mai világban. Megint József Attilért, hogy magamban bíztam, elejétől fogva olyan elkeserítő ez a dolog. És ugye mire ment azzal, hogy magába bízott, a végén öngyilkosságba torkolt az életet, hát ebből látszik, hogy ez egy zsákutca, ez nem egy járható út.
A házasság célja tehát az, hogy kiegészítsük és teljessé tegyük egymás életét, és így tudjuk tükrözni Istent. Mert nélkülem a párom nem teljesen egész, vagy nem teljes egész. A házasság a cipzárhoz és az orrhoz hasonlít, egyik félnek egymagában nincs értelme, tehát mi ketten vagyunk egy. Sem férfi nincs asszony nélkül, sem asszony nincs férfi nélkül az Úrban. És a természetből vett példák, hogy hidrogén és oxigén együtt vizet képez, és életet és erőt jelent, de hogyha egymás mellett vannak, akkor pusztulást hoz, mert durranó gáz lesz belőle. Tehát a férfi és nő egységben jelenti a házasságot, hogyha csak egymás mellett élnek, ez bizony páros magány. És ugye Imre kifejtette, hogy Istent kell tükröznünk az egymás életével a családunk felé, és Isten lényegéhez hozzátartozik az egység, és csak akkor tudjuk képviselni őket, hogyha mi valóban egységben vagyunk, mert hogyha egy csonka család van, és én a mindent megengedő, a szeretgető, és nem tudok határozott lenni a gyermekeimmel szemben, akkor nem tudom igazán Istent képviselni. De hogyha a férjem egyedül neveli a gyereket, akkor viszont egy határozott, igazságos valaki lesz, és hiányzik a szeretet. Tehát együtt kell, hogy legyünk a gyerekeknek, így tükrözzük Istent. Tehát Isten lényegéhez tartozik az egység, ezért csak az egymással egységben élő házas pár képes tükrözni őt.
Bocsánat, csak hogy hozzászedni, hogy egy kicsit világosabb legyen, amit akarunk mondani, hogy manapság, ugye általános tapasztalat, hogy nagyon sok ember egyszerűen nem tud hinni Istenben. Azért nem tud hinni, mert ahogy elképzeli Istent, ami Isten képe van, az nem jó, az fals. És azért fals, ahogy Márta mondta, mivel hogy az otthoni családi minta, tehát a párnak kellene egyben képviselni Istennek az igazságosságát és a szeretetét is. Ha csak, ahogy mondta Márta, csak a szeretetet tapasztalja, de ez egy engedékeny, pihe-puha mindent megbocsájtó szeretet, akkor gyakorlatilag nem veszi az Istent komolyan. Ugye Varnus Szavér is mondta, hogy hát Istennek az a mesterség, hogy mindent bocsásson, meg Isten mindent meg. Tehát nem veszi komolyan. Ha pedig egy túlságosan, ez már egyre ritkább, ugye szigorú autoriter apa, aki hát gyakorlatilag úgy viselkedik a családban, mint egy zsarnok, akkor pedig az Istent egy ilyen zsarnoknak tekinti az illető, akiben nincsen semmi könyörületesség. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor hiányzik az apa a családokból. Lehet, hogy fizikailag még megvan, tehát van apja, meg lehet, hogy nem is váltak el, de úgy jelenlét szempontjából nincsen, vagy nagyon keveset van.
Nem beszélve arról, hogy most olvastuk, hogy egy tanár beszél arról, hogy elérte azt, idézőjelbe, hogy az osztályában tanuló diákok 100%-ban csonka családban nőnek fel. Szóval ez azért elég szomorú statisztika, úgyhogy igen, a jövőnkre nézve.
És akinek nem volt apja, már ilyen értelemben, hogy nem foglalkozott fel eleget, vagy annyit, amennyit kellett volna, akkor annak mondhatja az ember, hogy így az Isten, meg úgy az Isten. Valahogy azt érde, hogy hát hol van az Isten, amikor én bajban voltam, amikor nekem erre-arra szükségem volt, akkor hol van az Isten, mert valahogy az apa képpel azonosítja.
Még a házasság, ugye a jó házasság, a boldog házasság, Isten dicsőség, amikor kapcsolatban állunk Istennel, ez Isten dicsőségét szolgálja, ez egy élő bizonyságtétel a részünkről. A keresztények rossz házassága viszont gyalázatára van Isten nevének. Hát ha valamit támad a sátán, akkor a házasságokat, a keresztény házasságokat különösen támadja, hiszen az fontos stratégiai pont Isten és a sátán harcában. A sátán azért támadja olyan helyesen. Isten terve szerint épülő házasságoddal Isten országát építed, ezt kívánjuk valamennyiőtöknek, és ugye három cseresznye szár, illetve három pár cseresznye, az elsőben együtt van a két egészséges cseresznye szem, a másodikban már a kukac garázdálkodott, és ha az egyik fél megsérül, akkor bizony sérül a másik is, és az egy boldogtalan házasság lesz, úgyhogy ne ezt kövessük, ez a kérésünk.
Igen, és akkor itt szeretnék hozzátenni, hogy itt megint egy ilyen magasabb sikra emeltük magát a házasságnak az eszményén. Tehát el is túl gyúlik önmagától, tehát egy ilyen spirituális dimenzióba is kell ezt az emléket szemlélni. És hogyha az ember ezt így nézi, akkor jobban átérzi, hogy egyrészt micsoda kincs, micsoda érték, Isten micsoda hatalmas áldást helyezett ebbe benne, és hogy mennyire meg kell becsülnünk ezt a dolgot. Köszönjük a figyelmet! Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát!